Krisztusban szeretett testvéreim, gondolom önök is úgy jártak, mint én, amikor elkezdtem ízlelgetni az imént elhangzott szent evangéliumi szakaszt, akkor mindjárt megjelentek lelki szemem előtt azok a gyönyörű, szép, szent képek, kisebb vagy nagyobb formában is látni őket, amely úgy ábrázolja Jézust, hogy érkezik és vállán van egy jó vagy egy bárány, amelyet visszahoz a nyájhoz, mert ez a bárány korábban elcsatangolt, vagy hát éppen megsérült és nem tud lépést tartani a nyájjal. De túl ezen a képen még egy dolog beugrott nekem, és pedig a 23. Zsoltár, ami nagyon, de nagyon szép Zsoltár, a jó pásztorról szól, szinte profétikus, így hangzik: az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt, zöldelő réteken legeltet, a nyugalom vizéhez terel és felüdíti lelkemet. De nyomban, ahogy idáig ér a zsoltáros, ezt az idillikus képet megrontja valami, mert így folytatja a zsoltáros: ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hisz te velem vagy. És ha figyelmesen hallgattuk az elhangzott szakaszt, az evangéliumra utalok, akkor ott is olyan egészen olyan idillikusan kezdődik, azt mondja Jézus: én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért, és akkor egyszerre, mintha valami másról kezdene beszélni, az idillikus kép itt is megromlik, akár csak a zsoltárban, és elkezd Jézus beszélni a béresről, aki elszalad, otthagyja a juhokat, illetve elkezd beszélni a farkasokról, amelyek elragadják és szétkergetik a nyájat. És önkéntelenül adódik a kérdés, és ezt a kérdést szeretném én mai elmélkedésemben megválaszolni, úgy a magam, mint kedves testvéreim számára, hogy miért fordul a kép egyszerre ilyen sötétre, miért változtatja meg Jézus is mondandójában azt az idillikus képet. Hát nyilvánvaló, hogy ezt a kérdést akkor meg kell válaszolni. Tanulmányozva az evangéliumokat, felfigyeltem, kedves testvérek, egy különös dologra. És ez a különös dolog abban áll, hogy mindazok az evangéliumi képek és hasonlatok, amelyek valamilyen formában az egyházat sejtetik, vagy az egyházat ábrázolják, azok azon nyomban kapcsolatba hozhatók valamiféle fenyegetettséggel. És hogy mennyire igazam van, példákat említek. Az egyházat szokták hasonlítani Péter hajójához is. Nos, Péternek a hajója az evangéliumokban többször volt viharban. Egyszer úgy menekült meg az elsüllyedéstől, hogy Péter fölébresztette a hajó vánkosán alvó Jézust, és aztán Jézus parancsolta a szélnek, a viharnak, és így megmentette a hajót az elsüllyedéstől. Egy másik alkalommal a tanítványok csak önmagukban vannak viharban, és akkor úgy menekülnek meg, hogy Jézus a víztükrén járva odaérkezik hozzájuk. És ez azóta is így van, Péternek a hajója, az Anyaszentegyház folyton ellenszélben van. Folyton viharban van. Nem volt olyan idő, hogy ne támadták volna valamiért valakik, vagy valamilyen, legtöbbször éppen a jó cselekedetei miatt. A másik ilyen kép, ahol szintén erről van szó, utolsó vacsorán Jézus beszél öveinek, és azt mondja, hogy ő ugyan visszatér, az atyához, de öveinek az egyháznak tanúságot kell tenni róla, és nyomban hozzáteszi, a világ gyűlölni fog titeket. Ha engem gyűlöltek, titeket is gyűlölni fognak, ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Tehát szinte az egyháznak a velejárója az, hogy gyűlölik, megvetik. A harmadik érvem éppen Máténak a 16. fejezetében van az a szép rész, amikor Péter megvallja, hogy ki az ő számára Jézus, te vagy Krisztus az élő Isten fia, és akkor Jézus azt mondja, te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, és jön újra a kép, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Tehát már akkor jelzi Jézusnak, Jézus Péternek, hogy Péter, Péter, vigyázz, mert a pokol az munkálkodik, de a pokol kapui erői sem vesznek erőt rajta. És ide talál az is, amikor Jézus Szent Lukás leírása szerint imádkozik Péterért, azt mondja, Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, én azonban imádkoztam, érted, hogy te egykor megtérve megerősíts testvéreidet. Tehát Jézusnak annyira fontos Péternek a hite, hogy külön imádkozik érte, hogy amikor eljön az ideje, akkor Péter a többieket meg tudja erősíteni, és Péter köztünk élő szent atya, a mindenkori pápa. És így érkeztünk el pontosan a mai evangéliumi szakaszhoz. Ahogy mondtam, itt van két kép, a farkas és a béres, akik egyformán fenyegetik a nyájat, az egyházat. Mindezekből jól látható, hogy az egyház a világ legfenyegetettebb, legtámadottabb intézménye és közössége. Belépni ebbe az egyházba, ennek az egyháznak a tagja lenni azt jelenti, hogy folyamatosan tudatában vagyok annak, hogy támadások érnek, hogy kikezdenek magánemberek és közösségek, és azt is tudni kell magától Jézustól, hogy mindezek mögött, mindenfajta fenyegetettség mögött senki más nem áll, mint maga a sátán. Az a sátán, aki nem akarja az emberek üdvösségét, aki mindent kitalál, mindent elbagatelizál, mindent fölhasznál, csak hogy az egyházba vetett hitünket megrendítse, és pedig azért, hogy akkor a kárhozat útjára tereljen bennünket. Az egyház pedig azoknak a közössége, akik mindezt tudják, mindezzel tisztában vannak szó szerint azzal, amit Péter mond hallgatóságának ott Jeruzsálemben, a bénakoldus meggyógyítása után, és a mai első olvasmányban olvastuk, nincs üdvösség senki másban, mert nem adatott más név, amelyben üdvözülnünk lehetne, mint ebben Jézus Krisztusnak a neve. És mi ugyancsak Péterrel valljuk, aki annak idején Kafarnaumban a csodálatos kenyérszaporítás után tett újra csak vallomást, amikor azt mondta, az örök élet ígéi te nálad vannak. Tehát mi tudjuk, hogy kinek hiszünk, tudjuk, hogy a Szent Egyházunk Jézus parancsaként hirdeti az örök élet ígéit. És ezek után az a kérdés szorul megválaszolásra, hogy mit tanít, mire hívja fel a figyelmünket ma jó pásztor vasárnapján anyaszent egyházunk. 6 pontom lesz röviden. Legelőször és mindenek előtt arra, hogy a pásztorok, akik vállalták ezt a gyönyörű, de félelmetesen nehéz szolgálatot, próbáljanak igazi pásztorok, valódi pásztorok lenni, és hessegessék el agyukból, szívükből, lelkükből mindenünnen a farkas és a bérenc lelkületet. Elkötelezett szolgálatot jelent ez. Úgy, ahogy tették a tanítványok, Péter tanít és gyógyít, Pál apostol, János apostol még leveleket is ír, tehát kihasználják mindazt a lehetőséget, amit koruk a maga szintjén fölkínál. Ezért van az, hogy ma elég sokan ugye a rádiónál is, a televíziónál is előfordulnak, teszik a dolgukat, szolgálatot teljesítenek, hogy minden eszközzel próbálják az evangéliumot, Jézus örömhírét továbbítani. Ez mind-mind belefér a pásztorságnak, a lelki pásztorságnak a témakörébe. Valójában ebből születnek a könyvek, ebből születik minden, ebből a tenni akarásból, a pásztor lelkületnek a fölvállalásából. A másik nagyon fontos dolog, amit a lelkünkre köt a mai szentírási szakaszoknak a mindenike, hogy a pásztorok is a nyájnak a tagjai. Valahogy el kellene végképp felejtenünk azt a, nem tudom honnan jött, honnan rögződött sok-sok keresztény testvérünknek a tudatába ez, hogy a papság az valahol egy kaszt az egyházon belül, vagy nagyon sok esetben az egyházat velünk azonosítják, kizárva önmagukat belőle. Az egyház az mi vagyunk, minden egyes megkeresztelt ember az egyháznak a tagja. Ide Ágostonnak, a szentnek a megállapítása talál, aki azt mondta egy alkalommal Hippói híveinek, hogy veletek vagyok keresztény, és értetek püspök. Tehát én lelkipásztorként vallom, és ezt próbálom élni, hogy én önökkel együtt vagyok keresztény, ugyanazok a gondjaim vannak, ugyanazok a problémáim vannak, úgy elkapom a betegséget én is, mint önök bármelyike, tehát Isten nem tesz kivételt velem csak azért, mert... Tehát a gondjaink, problémáink, örömeink, megpróbáltatásaink mind közösek, mert az egyháznak közösen vagyunk a tagjai. Én kaptam egy plusz feladatot, hogy önökért, az önök szolgálatára szenteljem az életemet. Ahogy mondta Ágoston, veletek vagyok keresztény és értetek püspök. Tehát a hívekkel közösen járjuk a hitnek az útját, és olyan szép ez a magyar szó, hogy előljáró. Elől kell járni az előjárónak. És mivel tudna előljárni? Példájával, igyekezetével, mert ha a nyáj mögött kullog, az veszedelmesen rossz üzenet. És ezért kérjük testvéreinket, hogy imádkozzanak értünk, hogy valóban elül tudjunk járni, ne a nyáj mögött kullogjunk. Harmadszor a nyáj igyekezzen megismerni magát, a jó pásztort, Jézus Krisztust. Csak azt tudom megszeretni, akit megismerek igazán. Ismerem enyéimet, és enyéim ismernek engem, mondja Jézus. Kedves testvérek, aki lereked a babonák világában, vagy aki a szektáknál köt ki, az nem ismerte Jézusnak a hangját. Az rossz hang után ment. Ezért nagyon fontos ismerni az evangéliumot, és az evangéliumon át megismerni Jézust, mert akkor nem tévesztünk házszámot, hanem oda megyünk, ahol a jó pásztor vár bennünket. És ezt célozzák a szerdai és pénteki katekéziseink, hogy tanuljunk valamit, hogy ismerkedjünk meg a jó pásztorral, hogy felismerjük az ő hangját. Negyedszer, ő az életét adta értünk, ez azt jelenti, hogy nekünk érte kell élnünk. Megváltottságunknak a tudatában, naprakészen, hálás lelkülettel érte élni, aki meghalt értem, aki az életét adta értem. Az ötödik gondolat az így hangzik, hallgatni fognak a szavamra. Annak a szavára hallgatunk, akiről ismétlem most már másodjára, Péter azt mondta, hogy nem adatott más név a föld alatt, amelyben az embernek üdvözülnie lehetne. Tehát én arra hallgatok, aki szavainak úgy adott garanciát, hogy meghalt az ő tanításáért. És a tanítványok is meghaltak ezért. Tehát többszörösen rajta van a hitelesítő pecsét ezen a tanításon. És ha én erre a tanításra hallgatok, akkor ez számomra az üdvösséget jelenti. És maradt az utolsó pont, a hatodik. Arra szólít ma fel bennünket a szentírási szakaszok mindenike, hogy imádkozzunk. Mi pásztorok imádkozzunk a nyájért. Mit jelent ez? Hát a szentmise is arról szól. A plébánosoknak kötelességük minden vasárnap egy szentmisét a plébánia híveiért felajánlani. Ha itt van, ha nincs itt a testvérünk, ha tud róla, ha nem tud róla, de a szentmise minden vasárnap megtörténik. A lelkipásztor minden vasárnap elvégzi azt a szentmisét a rábízott hívekért. Ugyanakkor minden nap kezünkben a breviárium, a papi ima, ami nem az én magám imám, hanem az egyháznak az imája, és nyilvánvaló, hogy tagjaiért. Ez a tudat már, hogy van egy közösség, amelynek én tagja vagyok, és ennek a közösségnek az előjárója az naprakészen imádkozik, fohászkodik, értem. Sőt, vasárnap bemutatja a legszentebb áldozatot. Ez valahol meg kellene szülje lelkeinkben azt a vágyat, a nyájnak a lelkében azt a vágyat, hogy mi is imádkozzunk a lelki pásztorkodásban dolgozókért, hogy munkájuknak lássák értelmét, munkájukban leljék örömüket, hogy munkájukat jókedvel tegyék, elkötelezetten tegyék, hogy minőségi szolgálatot nyújtsanak, hogy mindent beleadjanak, mert ez nem fog menni csak új lelkesedésből, akármeddig, ha ez nem táplálkozik egyrészt az én személyes imáimból, másrészt pedig a kedves híveknek a háttér imájából. Ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy újabb és újabb hivatásokért fohászkodjunk, imádkozzunk, kérve az Urat, hogy szánjon meg bennünket, és küldjön előjárókat, küldjön munkásokat az ő szőlőjébe és aratásába. Nos, kedves testvérek, az én olvasatomban ez volt a mai vasárnapnak, Jó Pásztor vasárnapjának az üzenete. Köszönjük meg a mindenható Istennek, hogy még vannak pásztoraink, és valóban buzgón imádkozzunk, hogy az Úr ne feledkezzen meg Erdély nyájáról, és adjon nekünk papokat, újabb hivatásokat. Amen.